Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Ma délutáni meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang műsorvezető szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: az alkoholfüggőség napjaink egyik legsúlyosabb közegészségügyi problémájának tekinthető. A problémás alkoholfogyasztás számos testi és pszichés betegség kiváltója, ugyanakkor jelentős életminőségbeli hanyatlást is okozhat. Az alkoholfüggőség kezelése nagyon összetett, hiszen kezelni kell a megvonási tüneteket, csökkenteni kell az alkohol iránti vágyat, végül kezelni kell az alkoholizmus következtében kialakuló egyéb korállapotokat. Köszöntjük az Összhang mikrofonjai előtt ma délutáni vendégünket, dr. Barta Éva, klinikai pszichológus szupervizort, az erdélyszerte működő Bónuszpásztor Alapítvány, valamint a Noé Pszichocenter mentálhigiénés központ munkatársát. Kedves Éva, jó napot kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó napot kívánok! Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást, a lehetőséget, hogy erről a témáról ilyen térben is beszélgethetünk, hiszen az alkohol, az alkoholizmus, a szerhasználati zavar az egy örökzöld téma, olyan szinten van jelen a mindennapi életünkben, hogy nem lehet nem beszélni róla, illetve hogyha nem beszélünk róla, akkor azt jelenti, hogy mindenképpen problémát okoz, elő kell venni.
Kezdjünk onnan, hogy mit kell tudni dr. Barta Éva a pszichológusról. Indítsuk innen a mai összhangot.
Igen, doktorandusz. Még nem értem a végére a doktori tanulmányaimnak, de igazából ami érdekelt ebben a témában is, az a prevenció, azért gondoltam, hogy jó lesz tovább tanulni. A pályafutásomról tulajdonképpen annyit mondhatnék, hogy pedagógusként kezdtem, és 1996-tól vagyok a Bónuszpásztor Alapítványnak a munkatársa, ahol irodavezetőként kezdtem el dolgozni. Az alapítvány akkor kezdett a függőkkel és a hozzátartozókkal különböző programokat szervezni, és engem egyre jobban érdekelt az a kérdés, hogy mi is van a függőséggel, hogy meddig képes változni az ember, mi az, amit tehet, mi az, amit nem tehet, mi az, ami már az ő kontrollján kívül esik, és hát nagyon vonzott akkor engem az a csapat, ami elkezdte és folytatta aztán ezt a munkát. Úgyhogy így kerültem a függőségek témájához közel.
És mi van a függőséggel? Miért szép ez a szakma?
Számomra nagyon izgalmas, azért, mert nagyon komplex, és szinte minden területét átfedi az életünknek. Tehát az orvosi rész, az egészségügyi rész, a történelmi rész, a teológia is benne van ugye ebben az egész témakörben, tehát annyira egyszerűen válhatunk függővé tulajdonképpen. Azt gondolom, hogy késhegyen áll az életünkben az, hogyha valami függőséggé alakul, vagy nem. Úgyhogy ilyenként érdekes, azt gondolom, belelátni, vagy mindig egy önismereti útra is invitál tulajdonképpen ez a kérdés.
Ezen a területen mindig feltevődik az a kérdés, hogy el kell menjek egy pszichológushoz, vagy feltevődik az a kérdés, hogy el kell menjek egy pszichiáterhez, egy elmegyógyászhoz. És meggyőződésem az, hogy vannak olyanok, és nem kevesen, akik nem tudják, hogy a kettő között mi a különbség? Ön ezt hogy látja?
Ugye mivel foglalkozik a pszichiáter, mivel foglalkozik egy klinikai pszichológus tulajdonképpen? A pszichiáter az az orvos, aki a betegségek nyomán próbál kezelést biztosítani. A klinikai pszichológus a tanácsadás, az egészséges életmóddal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, az életvezetéshez kapcsolódó témák mellett tulajdonképpen a mentális betegségek megelőzésével is kezelés. Is, mint a depresszió, szorongás, addikció, különböző függőségek, pszichológiai felméréseket végez, ugye attól függ, hogy milyen irányban képződik tulajdonképpen a klinikai szakpszichológus is.
Mit mond a szakember? Milyen összhang van, vagy kellene legyen a pszichológus és az elmegyógyász között?
Hát, hogyha ugye a függőségekről beszélünk, és a függőségek kezeléséről, meg ezekről a lehetőségekről, azt gondolom, hogy nagyon fontos szempont az, hogy egy teamben, egy csapatban dolgozzon a pszichiáter és a pszichológus, illetve a szociális munkás, vagy akár a lelkész is. Tehát azt gondolom, hogy a függőség, illetve a szakma is azt mondja, hogy a függőség az egy biopszichospirituális betegség vagy zavar, ami akkor a kezelést illeti, ezeket a területeket kell megcélozni, vagy a felépülés irányába ezeken a területeken kellene tenni valamit. Azoknak a szakembereknek, ugye teamként, csapatban, akik ezeknek a területeknek a szakértői.
Kíváncsiak vagyunk arra is, hogy mit jelent az, hogy egy pszichológus szupervizor, illetve egy szupervizornak mi a munkája, mi a feladatköre?
Szupervizorként tulajdonképpen a személyiség, tehát a szupervízió, az a szupervízió, amelyben én képződtem, egy nagyon hatékony szakmai személyiségfejlesztő módszer, amely használja a pszichológia és a pszichoterápia eszköztárát is. Ebben a munkában nagyon fontos például a biztonságos, minősítésmentes térnek a létrehozása, ahol a szakmával kapcsolatos kérdés lehet beszélgetni, tulajdonképpen a hivatás, a kollégákhoz való viszony, a kliensekhez való viszony, a hierarchiához való viszony, ez a négy terület, amivel foglalkozik az a szupervízió, és amit itt tapasztalok időnként, ugye, hogy szakemberek, különösen olyanok, akik nagyon nagy felelősséggel vannak felruházva a szakmájuk terén, nehezen tudnak megküzdeni azzal a stresszel, vagy azokkal a helyzetekkel, amelyek a munka kapcsán jönnek az életükbe, és előfordul időnként az, hogy a szerhasználat, vagy az alkoholhasználat az egy rosszul választott eszköz tulajdonképpen.
Bónusz Pásztor Alapítvány, milyen szerepet játszanak például a lelkészek a pszichológusok mellett?
Igen.
Hogy tudják kiegészíteni például a lelkész, hogy tudja kiegészíteni egy pszichológus munkáját, és fordítva?
Ugye azt mondtuk, úgy fogalmaztam az elején, hogy biopszichoszociális és spirituális betegség, vagy zavar a függőség, vagy szerhasználati zavarnak nevezik ugye olyanban. A lelkész, a lelki pásztor az, aki a spirituális részével foglalkozik ennek a tünet együttesnek a kezelése során. Nagyon sok esetben, különösen a droghasználat, nem az alkoholfüggőségnél, hanem a droghasználat esetében előfordul az, hogy van egy transzcendens utáni vágyakozás, vagy igazából egy istenkeresés, vagy egy olyan ürességnek a megélése, amivel nem tud megbirkózni az az ember, aki idézőjelben a függőséget választja, és azt gondolom, hogy itt a lelkipásztoroknak nagyon nagy szerepük van.
Egy ilyen környezetben mi a fontosabb, a spiritualitás, vagy pedig maga a hit kérdése? Mert mind a kettő jelen van.
Azt gondolom, hogy a függőséget tényleg így egységében kellene tekinteni. A Bónusz Pásztor Alapítványnál ugye azt mondjuk, hogy keresztény szervezet, ként számunkra fontos az, hogy keresztény szemléletmódban dolgozunk, és hogy a hit az egy lehetőség, amit megragadhat az, aki igénybe veszi azt a szolgáltatást, amit az alapítvány nyújt.
Mi az alkoholizmus, és mit kell tudni erről a betegségről, mert hogy ez egy betegség?
Úgy van. egy függőség, szerhasználati zavar, konkrét orvosi diagnózis, pontos leírással szerepel különböző betegségek azonosításához használatos diagnosztikus kézikönyvekben, mint a DSM, ugye, vagy a betegségek nemzetközi osztályozása. De tulajdonképpen egy olyan viselkedés forma, amely fölött a személy képtelen a kontrollt gyakorolni. És noha tudja, hogy képtelen gyakorolni a kontrollt, kényszeresen újra és újra végighajtja, még akkor is, amikor tudatában van a hatásaival, hogy nem csak a saját magára gyakorolt hatással, hanem a környezetére gyakorolt káros hatásokkal is.
A beszélgetésünket ott kezdtük, hogy az alkoholfüggőség kezelése nagyon összetett. Hogy lehet például kezelni a megvonási tüneteket?
Hát ugye attól függ, hogy ki milyen fázisában van az alkoholfüggőségnek, és hogyha valaki a kísérleti használatnál tart, akkor ott nem igazán vannak még megvonási tünetek, de a rendszeres használat után, vagy amikor mindennapivá válik a használat, akkor jelentkeznek ezek a megvonási tünetek, ami lehet fizikai vagy pszichikai megvonás. Hogyha súlyos állapotban van, akkor ajánlatos a kórházi kezelés, vagy a méregtelenítési kúra orvosi felügyelet alatt.
Ugyanakkor válaszoljunk arra a kérdésre is, hogy miként, hogyan lehet csökkenteni az alkohol iránti vágyat, mert van olyan, aki azt mondja, hogy kész, holnaptól nem iszom, de viszont a késztetés ott van, meg ott vannak a barátok, vagy a cimborák, akikkel eltölti a napjának a 3-4-5 óráját, vagy talán az egész napot. Tehát hogy lehet csökkenteni az alkohol iránti vágyat? Hogy ne, most ne az legyen, hogy hamar befejezem a munkám, mert utána elmehetek, mit tudom én, a kocsmába. Hogy lehet ezt megváltoztatni, hogy ne ez legyen a napirendi pont elsődlegessége?
Igazából az történik, ugye, hogyha az alkoholfüggőség kialakulását kezdjük egy kicsit boncolgatni, hogy az első szintje az az alkohollal való ismerkedés, az első fázis az alkohollal való ismerkedés, amikor alkalmilag megkönnyebbülést érez az, aki használja az alkoholt. Ebben az esetben nő a tolerancia, és kicsit többet képes inni, mint amikor elkezdett például, illetve, hogy egyre inkább rendszeresebbé válik az, hogy a megkönnyebbülést választja az alkohollal. Tehát ebben az esetben azt gondolom nem annyira probléma a vágynak a csökkentése, mert hogy nem olyan súlyos még az alkohol függőség. Hogyha tovább megyünk a kezdeti kritikus, krónikus fázisig, hogyha ugye egy szakadékot képzel el az ember, azt is szokták mondani sokszor az alkoholfüggők, hogy elértem a gödörfenekét, ugye a krónikus fázis az a gödörfeneke tulajdonképpen, ott már sokkal nehezebben lehet csökkenteni a vágyat, mint az elején, amikor valami miatt még valamilyen szinten még kontrollálható az alkoholhasználat.
Azt is mondtuk, hogy az alkoholfüggőség kezelése tehát nagyon összetett, de az elmondottakon kívül még az is ott van, hogy figyelni kell az alkoholizmus következtében kialakult egyéb korállapotokra is. Ezek milyenek? Uh-huh. Mit tudunk megemlíteni, akár konkrétan is? Uh-huh. Azt, hogy azt mondjuk valakiről, hogy ismerem, 30 éve ránézek, most nem láttam, 10 éve vagy 3 éve láttam, és azt tudom mondani, hogy megváltozott, hogy lefogyott, vagy ne talán azt, hogy elitta az agyát, hogy alig megismerhető, vagy milyen korállapotokról tudunk itt konkrétan beszélni, uh-huh. említeni. Uh-huh. és említést tenni.
Tehát, hogyha onnan ragadjuk meg a kérdést, hogy hol kezdődik az alkoholbetegség, van néhány közös jellemző, ami minden dependenciában, minden függőségben ott van. Például az, hogy folyamatosan vágyakozik a használatra, vagy kényszeresen hajt végig egy bizonyos viselkedést, vagy képtelen arra, hogy ennek a vágynak ellenálljon. Ha megjelenik egyfajta ciklikusság, ugye a viselkedésben, tehát azt eldönti valaki azt, hogy akkor holnaptól nem iszom többet, akkor ez működik is, egy pár napig, hétig, és aztán újra kezdődik. Vagy amikor megjelenik a tolerancia, ami azt jelenti, hogy hozzászokik az alkoholhoz, egyre nagyobb adagra van szükség ahhoz, hogy elkezdjen, tehát ugyanazt a hatást érje el, vagy amikor a megvonásos tünetek megjelennek, a reszketés, izzadás, ezek a fizikai elvonási tünetek megjelennek, amikor sorozatosan kudarcba fullad a leszokási kísérlet, vagy amikor a testi vagy a lelki problémák is megjelennek, a kapcsolatok elkezdenek megromlani, a munkahelyi problémák, kudarcok előjönnek, vagy elvesztődnek a hobbik az ember életében, ugye akkor arról beszélünk, hogy elkezdődött már az alkoholbetegség. Tehát, hogyha ezek közül, a tünetek közül 5 jelen van egy fél éven keresztül, akkor az azt jelenti, hogy ott már a függőség kialakulóban van, vagy kialakult.
Ön szerint ki az alkoholista, és ki nem az? Vagy ki nem az még, hogyha az alkoholról beszélünk?
Igen, ez egy olyan kérdés, amit mindenki föltesz, hogy vajon mennyit lehet inni, ugye? Mi a megengedett adag, vagy mennyit engedhetek meg magamnak? Az egészségügyi világszervezet azt mondja, hogy a mértékletes alkoholfogyasztás az úgy néz ki, hogy férfiak esetében napi 1-2 ital. Egy ital az egy doboz sört, vagy egy pohár bort, vagy olyan másfél deci töményt jelent. A nők esetében ez egy kicsivel kevesebb, ugyanis a nők tervezete nem tudja olyan hamar és olyan formában lebontani az alkoholt, mint a férfiaké. Tehát, hogy ez a mértékletes alkoholfogyasztás, hogyha valaki tudja tartani ezt a szintet, akkor elég valószínű, hogy nem alakul ki a függőség. Még csak annyit, hogy ha valakinek kérdése, hogy vajon én az vagyok-e, lehet, van néhány tipp, amivel kipróbálhatja, hogy mi történik. Például döntse el azt, hogy egy hónapig nem fogyaszt alkoholt, és akkor kezdje el figyelni magát, hogy érzi magát, mennyire hiányzik, hiányzik-e egyáltalán. Előfordul-e az, hogy a gondolatai a körül forognak, hogy meg kellene inni valamit. Ugye vannak az Oktoberfest ellensúlyozására létrejött a Sober October, ugye? Az a hónap, amikor kipróbálom, hogy mi is van velem. Tehát ha őszintén szembenézünk ezekkel a kérdésekkel, akkor meg tudjuk állapítani valamilyen szinten, hogy mi a viszonyunk az alkohollal.
Ebben a műsorban az összhangban nagyon szeretjük a konkrét példákat, úgyhogy még maradjunk ennél a kérdéskörnél, mégpedig azzal a kérdéssel, hogy ki az, aki fogyaszt alkoholt, de még vagy mégsem alkoholista.
Kicsit az előbbi kérdésemhez visszatérve annyit mondanék még, hogy a mértékletes alkoholfogyasztás, tehát hogy ezt a mennyiséget jelenti, amit mondtam, egy héten ugye napi 1-2 ital, de fontos, hogy legyen 2 nap a hétben, amikor valaki nem használ egyáltalán italt. Tehát nem lehet minden nap, ugye, mert akkor előbb-utóbb kialakul a tolerancia, vagy előbb-utóbb az történik, hogy hozzászokik az ember, és szükségét érzi.
És akkor a kérdésre a válasz, hogy ki az, aki még nem alkoholista?
Azt gondolom, hogy az, aki tudja tartani a kontrollt, ugye, aki alkalmanként használ italt, de hogyha például eldönti azt, hogy egy hétvégén vagy egy összejövetelen 3-4 vagy 5 italt iszom meg, ott meg is tudja állni, vagy főleg, hogyha nem használ alkoholt veszélyes helyzetekben, mint a vezetés, vagy valamilyen betegség kapcsán, ugye, ha tiltotta az alkoholfogyasztás.
Érkezett egy kérdésünk közbe Attilától, a fogyasztás sűrűségére gondol, illetve arról, hogy ez számít-e, hogy 2 ital minden nap. De minden nap?
Ugye minden nap, kivéve 2 napot, tehát egy hétből 5 nap. Ugye ez a mértékletes alkoholfogyasztás, de itt érdemes azt elmondani, hogy nem kötelező, tehát hogy nem javallott, még akkor is, hogyha az a tévhit kötődik ehhez, hogy egy pohár bor minden este az jót tesz az egészségnek. Vannak olyan tanulmányok, amik azt mutatják, hogy valóban a szív-érrendszeri megbetegedésekre némi jó hatást fejt ki, de messze menően több az a káros hatás, ami van az alkohollal. Tehát ami az alkohol használat következtében történik.
Jó, de az életben vannak érdekes események. Én például házat építek valahol olyan emberekkel, akik állandóan isznak. Ez az építkezés tart 2 hétig, vagy 3 hétig, vagy 1 hónapig. Ami azt jelenti, hogy én is azokkal az emberekkel elfogyasztom azt a sört, vagy azt a pálinkát, vagy azt az alkohol mennyiséget, ami már nem megengedett, és ez eltart 3 hétig. Akkor én úgy mentem el, mint egy nem alkoholista, és úgy jövök vissza haza a városba, mint egy alkoholista? Vagy vannak olyan esetek is, hogy elmegyek valahova, vagy valaki elmegy valahova, és addig iszik, hogy már nem is emlékszik semmire, ez csak egyszer teszi meg, de másnap reggelre teljesen le van zérózva. Akkor most melyik jobb? Tehát mind a kettő alkoholista-e, vagy egyik sem az?
Azt hiszem, hogy itt érdemes arról beszélni, hogy mit is jelent az abúzus, vagy a visszaélés, az alkohollal való visszaélés. Tehát amikor valaki alkalmi ivó, mint ahogy egy összejövetelen, vagy egy családi ünnepén, vagy mit tudom, egy lakodalmon valaki részegségig iszik, ugye ő az alkalmi ivó, ahol nincs kialakulva még a függőség, vagy a konfliktusos ivó, aki nem tudja más módon rendezni, megoldani bármi némű konfliktusait, hanem menekülésként használja az alkoholt. Ott visszaélésről beszélünk. De amikor valaki részegségig iszik, még akkor is, hogyha nem állandó jelleggel, hanem mit tudom én, 2-3 hetente, de egy adott ponton elveszíti a kontrollt, ott már a függőség kialakult, vagy kialakulhat nagyon könnyen. És nem beszéltünk itt még a szintív óról, ugye, ami azt jelenti, hogy valaki, itt a kontrollvesztés arra vonatkozik tulajdonképpen, hogy képtelen az illető hosszabb ideig alkohol nélkül élni. Naponta iszik, nem sokat, keveset, alig látszik, vagy nem is látszik rajta, de a szervezetében állandó jelleggel ott van az alkohol, anélkül nem tud jól működni. Nagyon sokszor lehet hallani azt, hogy igen, az én nagyapám minden nap megitta a szilvapálinkát, és nem volt alkoholista. Miközben nagyon sokszor az történik, hogyha valami miatt nem tudja meginni azt a nem túl nagy mennyiségű szilvapálinkát vagy alkoholt, akkor már jelentkeznek az elvonási tünetek. És még a periódikus ivóról azt gondolom, hogy ugyan ebben a témakörben beszélhetnénk, és ez az egyik legbecsapóbb függőségi rész, azért, mert a periódikus ivó esetében az úgy történik, hogy valaki havonta egyszer egy pár napig iszik olyan módon, hogy elveszíti a kontrollt, vagy egy fél évig nem iszik egyáltalán, de utána van egy hét, vagy 2 hét, amikor teljesen kiüti magát, elveszíti a kontrollt, és azért nehéz valakit szembesíteni azzal, hogy ez függőség, hogyha periódikus ivó, mert ugye ő úgy éli meg, hogy abban az időszakban teljesen oké minden, és valóban. Elvégzi a feladatait rendesen, tehát rendben működik az élet, miközben, amikor az a periódus elérkezik, ott elveszíti teljesen a kontrollt. Ahogy telik az idő, csökkennek azok a periódusok, amikor valaki tiszta vagy nem iszik, és egyre hosszabbá válnak azok a periódusok, amikor kénytelen ezt a kényszeres viselkedést tulajdonképpen folytatni.
Nagyon meg kell gondolni azt a kérdést, hogy mennyit szabad naponta meginni, ami nem vezet esetleg alkoholizmushoz vagy függőséghez. Mert hát, hogyha valaki ivott, és valaki esetleg alkoholista volt, és eltelt, vagy egy fél év eltelt, 3 év, ő még elmondhatja ugyanazt, hogy én ezt a minimális mennyiséget megihatom-e, vagy nem? Vagy megengedhető-e a napi alkoholfogyasztás, és ha igen, akkor ez kinek engedhető meg? Mert azt mondja valaki, hogy na én ittam január 1-től már nem ittam, de akkor március 10-től már azt fogom tenni, amit most itt hallott a rádióban, hogy igen, meg lehet inni egy sört naponta, vagy két kicsi rövidet, vagy akármilyen értékeket említettünk az előbb.
Tehát ez nagyon sok mindentől függ, attól is ugye, hogy férfiről vagy nőről beszélünk. Milyen életkora van annak az embernek, milyen a szociális háttere, milyen traumák érték gyerekkorában, vagy az élete során, milyen a személyisége. Tehát, hogy azt gondolom, hogy mint ahogy nincsen két egyforma ember, mindenkire másképpen hat az alkohol. Az, aki függő volt, és nem iszik már, ugye, abstinens, felépült szenvedélybeteg ember, annak azt gondolom egyértelműen nem lehet elkezdeni, mert az első pohár után mindig jön a következő. Ha elkezdi, tehát nem tud szociális ivóvá válni az, akinél függőség volt. Ahol nincsen, vagy nem volt függőség, ott működik a szociális ivás, ahogy mondtam, hogy akinél működik az, hogy akkor hagyja abba, amikor akarja. Ezt kifogásként is használják nagyon sokan, mert sok szenvedélybeteg embertől hallottam azt, hogy hát én akkor hagyom abba, amikor akarom, és arra a kérdésre, hogy mikor akarod abba hagyni, az az idő még nem érkezett el, ugye? Ez már azt jelenti, hogy ott valami gyanús.
El kell mondanunk még a hallgatóknak azt is, hogy valójában hol kezdődik az alkoholbetegség? Mindennek van egy kezdete, van egy vége.
Igen.
Nem azt akarom megkérdezni, hogy mikor hal meg egy alkoholista, azt majd meg fogom kérdezni. De most azt kérdezném meg, hogy hol kezdődik valójában ez a betegség?
Uh-huh. Ott, ahol a kontrollvesztés például bekövetkezik. De nem elég csak a kontrollvesztés, azért nehéz erre ugye válaszolni, mert ahogy mondtam, hogy különböző fázisai vannak az alkoholbetegségnek. Ez az első, ez az alkohollal való ismerkedés, ahol alkalmilag ugye megkönnyebbülünk. A következő a kezdeti fázis, tehát ott már valamilyen szinten jelen van, amikor valaki például titokban iszik, vagy amikor állandóan foglalkoztatja az ivásnak a gondolata, vagy nő a kívánás, szeretne inni, nehezen tudja megállni azt, hogy ne ígyon, vagy amikor elkezd bűntudatot érezni a tegnap estéért, vagy az ivásáért, hogy benéz a tükörbe reggel, és azt mondja, hogy mit tettem, vagy miért tettem, vagy ki vagyok én, vagy amikor kerüli az ivásnak az említését, vagy a memória zavarok, nő a feledékenység, ez mind a kezdeti fázisban jelenik meg, hogyha tovább megyünk és súlyosbodik az alkoholfüggőség, akkor a kritikus fázisban következik be ez a kontrollvesztés, hogy egy kis mennyiség után egyre többet kíván. Mint ahogy azt mondják, hogy egy pohár túl sok, de 100 pohár már nem elég. Vagy amikor valaki magyarázatokat talál az italozásra, azért iszom, mert a szomszéd, vagy a feleség, vagy mindegy, a lényeg az, hogy van erre rengeteg magyarázat. Tehát amikor kialakulnak a családi problémák, munkahelyi problémák, ahogy mondtam, elidegenedés, ellenségeskedés, vagy akár a féltékenység is megjelenhet már ebben a fázisban, elkezd menekülni a fantázia világba.
Kedves Éva, szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Ezt a témát, ezt a beszélgetést azonban még folytatnunk kell. Kérjük, hogy fogadjon el még legalább egy beszélgetést.
Köszönöm nagyon szépen az előzetes megkívást. Én örömmel beszélek erről a témáról, és különösen amiatt, mert azt gondolom, hogy fontos, hogy ha a hallgatók, ha felismerik magukat valamelyik mondatban, megjegyzésben, segítséget is kérhetnek.
Találkozunk tehát egy hét múlva. Köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Kedves hallgatók, az eheti összhang végéhez értünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Barta Éva, klinikai pszichológus, szupervizor nevében is. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Elköszönök az összhang műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.